Szeretettel köszöntöm az ige hallgatókat húsvét ünnepének hétfői napján. Istennek igét a Lukács írása szerinti evangéliumból olvasom. Annak 24. fejezetéből a 13. verstől a 35. versig terjedő hosszabb szakaszt, az úgynevezett Emmausi tanítványok történetét, ahol ez tárul elénk az evangéliumban. Tanítványai közül, mármint ugye Jézus tanítványai közül, ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki, az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetekben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, melybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok uncolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz, nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Kedves testvéreim, nem csak húsvét ünnepére, hanem életünk minden napjára érvényes, hogy nem mondhatunk le a feltámadott, az élő Krisztussal való találkozásról, a vele való rendszeres, ha úgy tetszik, állandó kapcsolattartásról. Jézussal együtt lenni, az ő közelségét érezni jó, hiszen nekünk is megmelegszik, megnyugszik a szívünk. Vigasztalást és erőt kapunk ugyanúgy, mint egykoron az Emmaus felé menő tanítványok. Ez az ideális, ez a kívánatos életállapot, a Jézus Krisztussal való állandó kapcsolat. És jó is lenne, ha mindig így lenne, de sajnos sokszor nincs így. Sokszor beleragadunk a nagypénteki gyászba, sokszor életünk veszteségeibe és kudarcaiba beleszűkülünk. Körbeépítjük magunkat téglákkal. Az önsajnálat, a folytonos múltba fordulás, a lemondás, az elkeseredés, a cinikus keserűség tégláival, és csodálkozunk, hogy nem látjuk a napot, nem látjuk az eget. Csodálkozunk azon, hogy sötétben érezzük magunkat. Pedig nem az életünk kilátástalan, hanem mi nem látunk ki. Azok közül, a falak közül, amelyeket felépítettünk magunk köré, vagy amit esetleg mások emeltek körénk. Húsvét azonban nem tűri el a sötétséget, a legborzasztóbb sötétséget, a sír, a halál, az elmúlás sötétségét sem. Húsvét után a könnyeknek meg kell szűnniük. S ahhoz, hogy ez most is megtörténjen, engednünk kell, hogy Isten szent lelke a saját emmausi útunkon, a keserűség, a megfutamodás, a lemondás útjáról elvezessen minket arra az útra, amelyen járnunk lehet, járnunk kell. Arra kérlek titeket, testvéreim, hogy gondolatban csatlakozzunk Jézus két tanítványához, akiről hallottunk, olvastunk itt a Lukács evangéliumában, és akik valószínűleg, hogy Jézus nagyobb, tágabb tanítványi köréhez tartoztak. Nyomós oka van annak, hogy ezek az emberek Jeruzsálemből, nagyvárosból, ha úgy tetszik, a fővárosból egy kis porfészekbe, Emmausba mennek. Mert Jeruzsálemből el kell menniük. Testvéreim, itt nem valami romantikus vidék nézegetésről, vagy éppen tavaszi kirándulásról van szó, nem barát vagy rokon látogatásra indulnak, hanem szinte elfutnak, elmenekülnek. Igen, a kell, a muszáj hajtja őket ebbe a jelentéktelen kis faluba. Mert már 3 nap telt el Jézus keresztre feszítése óta, és nem történt semmi. Jeruzsálem ezeknek a menekülő embereknek egy borzasztó város, ahol megölik a profétákat, és ahol az ő uruk úgy tűnik, hogy véglegesen megbukott. Ők is megbuktak. Jeruzsálem a rossz emlékek helye. De testvéreim, jó, hogyha észrevesszük azt is, hogy ezek a tanítványok nem csak Jeruzsálemből menekülnek, hanem életük egy adott időszakától, korszakától is menekülnek, És bizony menekülnek a fájdalomtól, menekülnek a csalódástól is. Nincsenek ezzel egyedül, mert sokszor mi is ugyanezt csináljuk. Menekülünk. Menekülünk a valóság elől álmokba. Menekülünk sokszor az élet kihívásai elől. Annyi mindentől és annyi minden elől menekülünk, hogy szinte lehetetlenség felsorolni is. És ezért mondom azt, hogy nem esik nehezünkre ezekhez a tanítványokhoz csatlakozni gondolatban az Emmausi úton most ez alkalommal sem. Mert az élet krízisei és válságai nagyon hasonló tapasztalatokat idéznek fel bennünk. Ismerjük, hogy milyen az, amikor törekszünk kiutat keresni, amikor azt érezzük, hogy félelmetesen kusza és kiszámíthatatlan minden, és amikor annyira beszűkülünk, hogy úgy mondjam, rászűkülünk egy-egy problémánkra, hogy moccanni se tudunk a folytogató szorításából. Emmaus felé, a lelki porfészek felé menni egy fájdalmas, ahogy a pszichológia mondja, egy regresszív út. Visszatérni korábbi megoldási sémáinkhoz, bevetni az összes múltban bevált megküzdési stratégiát, vagy csak egyszerűen úgy reagálni, ahogyan mindig is reagáltunk egy-egy nagyon hasonló helyzetben, nem találva új megoldást. Így lélekben Emmaus felé menni jelentheti életünk bármely szakaszát, ahol a megoldási forgatókönyvünk, a repertoárunk csődöt mondott, ahol sérültünk, ahol összetörtünk. Mindenkinek vannak ilyen Emmausi útjai, amikor egyszerűen nem jól reagálunk a minket érő kihívásokra. És mégis azt kell mondanom nektek, hogy mindez talán fájdalmas, de nem feltétlenül baj. Nem baj, testvéreim, hogy vannak Emmausi útjaink. Mert bármennyire is szürke, az úton való elindulás egyfajta védelmet jelent, elrugaszkodási felületet jelent az úton való elindulás, hol megtörténhet az előrehaladás, a Jézussal való találkozás. Így hát ez a két tanítvány is nagyon jól tette, hogy mozdult, még ha vissza Emmaus felé is, ahonnan ugye érkeztek. Nem ültek le a porba, nem feküdtek be az ágyba, depressziósan várva a halált, hanem ugyan borzasztó lelki állapotban, de mégiscsak elindultak. Jól tették, testvéreim, hogy elindultak, mert jegyezzétek jól meg, hogy csak útközben juthat el az ember önmagához. Ez egy nagyon fontos gondolat, élet, tanács, bölcsesség, hogy csak útközben juthat el az ember önmagához. Fetrengve, leülve, nem lehet eljutni sehova, sem eddig. Mert aki ülve marad a problémáival együtt, annak előbb-utóbb az életkedve, az életereje is elmegy, elszivárog. Csak útközben juthat el az ember önmagához. És csak akkor, ha minden kihívásnál kész a búcsúra és az újrakezdésre. Mert aki nem kell útra, aki nem mozdul meg, átvitt és konkrét értelemben, az soha nem talál önmagára. Látjuk, testvéreim, hogy ez a két tanítvány ugye együtt megy. Még mindig jobb ketten lenni, ketten menni, mint egyedül, még akkor is, ha éppen egy furcsa közös csalódás köti össze őket. Lássuk jól, hogy kétségbe vannak esve, és beszélgetnek egymással az elmúlt napok eseményeiről, tehát arról, hogy mi történt Jézussal. És ekkor Jézus, mint egy titokzatos, ismeretlen vándor, ott az Emmausi úton melléjük lép, hozzájuk csatlakozik. Gyönyörű az a kép, ahogy Jézus ismeretlenül lépést tart a tanítványokkal. Nem lemaradva kullog utánuk, nem elhagyja őket előre szaladva, hanem a saját tempójukban szegődik melléjük. És nem mosolyogja meg feleslegesen szomorkodó tanítványait, nem háborodik fel a hitetlenségükön és a csalódottságukon, hanem hallgatja őket. Nem csak egyszerűen szép ez a kép, hanem azt a valóságos, vigasztaló tapasztalatot jeleníti meg számunkra is, amikor az Isten ott van mellettünk a legnehezebb óránkban is. Fel sem ismerjük sokszor, talán csak utólag. Az Emmausba igyekvő tanítványok padlóra kerültek, a nulla pontról kell valamit felépíteniük, de ez lehetetlen. Ez erőt meghaladó vállalkozásnak tűnik. Jézus azonban éppen ezen a ponton kapcsolódik be ennek a két embernek a történetébe, és együtt tart ezen az Emmaus felé vezető úton oly módon, hogy hagyja, hogy engedi a tanítványoknak megtenni a szükséges utat. Nem leplezi le magát Jézus, nem fedi föl, hogy kicsoda ő, pedig mondhatta volna nekik, hogy hát én vagyok az, és újra élek, most már ne szomorkodjatok, szépen forduljatok meg, menjetek vissza Jeruzsálembe, és mondjátok el a többieknek is a jó hírt. Nem így cselekszik Jézus. Mert hogy vajon mi történt volna ebben az esetben? Több mint valószínű, hogy először is az emmausi tanítványok csak megerősödtek volna egy tév képzetben, amit szükséges bizony leépíteni. Az, hogy ők az emberi Jézusban bízzanak, aki megveri és szétzúzza az ellenséget, és elhozza életükbe rögtön és azonnal a földi paradicsomot. Ezt nem tudja Jézus garantálni. Nem is akarja. A tanítványok sem értik még, hogy az ő országa nem e világból való, de azt szeretné, ha a hozzátartozók az ő kilétére és hatalmára önmaguktól ébrednének rá. Ezért marad rejtettségben. És a tanítványok bár látnak, mégis vakok. Talán mert a kilátástalan helyzetben, beszűkülve egy problémára, nehezére esik az embernek észrevennie Istent. Képtelenek látni az összefüggéseket, ami pedig olyan nyilvánvaló. De azért sem intézi el Jézus ilyen gyorsan az ügyet, hogy leleplezi önmagát, mert lényegesnek tartja, hogy ezek a tanítványok ne kerüljék el, ne kerüljék ki saját fájdalmukat. Nézzenek csak szembe fájdalmukkal, kudarcukkal, és jussanak el oda, hogy el is tudják mondani azt, hogy mi a bajuk, hogy mi fáj nekik, hogy mi bántja őket. Szeretett testvéreim, ha kinyitjuk a szemünket, akkor nagyon jól látjuk, hogy Sok ember csak fortyog, duzzog, vagy bosszúsan támad, mert nem jut el arra, hogy képes legyen higgadtan, érthető módon megfogalmazni, hogy egyáltalán mi a baja, hogy mi bántja őt. Jézus azonban nem csak oda szegődik a tanítványok mellé, hanem kérdez. Nem idegesítően, nem bosszantóan, hanem jól kérdez. Ha nem tudunk jól kérdezni, testvéreim, akkor azt tanácsolom, hogy inkább hallgassunk. De Jézus nem marad néma. A tanítványok elmondják neki mindazt, ami felkavarja őket. Jézus kérdései nem felszínes társalgási kérdések, hanem arra kérdez, ami lényeges. Azt kérdezi tőlük, hogy hát miről beszélgettek ti itt egymással az úton? Vagyis, hogy mit jelent most ez számotokra? Az észrevétlenül mellénk szegődő vándor, a feltámadott Úr ma tőlünk is megkérdezi, hogy hova, hogy merre tartunk. Hogy mit jelentenek számunkra a nehéz események. Egyáltalán mi az, ami mostanság foglalkoztat minket? A feltámadott Úr ma is megkérdezi tőlünk, hogy mi hol tartunk az úton. Látjuk, hogy Jézus megkapja a választ, nem szépítgetik a tanítványok a dolgokat, hanem kimondják, hogy abban reménykedtünk, hogy ő, mármint Jézus fogja megváltani Izraelt. Ott van a sorok között, hogy azt mondják, butaság volt az életünket egy emberre építeni, bolondság volt politikai messiásnak, szociális forradalmárnak tekinteni. Amíg a reményeiket emberekre, és Jézusra is úgy, mint egy emberre, amíg a reményeiket a földi paradicsomra építik, a tanítványok nincsenek Jézus útján. Kézenfekvő egyértelmű, hogy csalódni fognak. És sokan ma is ezért csalódnak Jézusban. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, testvéreim, hogy emberi mi voltunkból, hogy teremtettségünkből fakadóan sem szabad csak-e földre korlátozódni. És szívünket nem szabad csak halandó dolgokhoz kötni, mert nagy csalódás, mert végső kiábrándulás, összeomlás lehet a vége. Vegyük észre, hogy hogyan segít Jézus a tanítványainak, az övéinek. Hát például úgy, legalábbis ezt látjuk itt az igében, hogy elkezdi a Bibliát idézni, és jól idézi, helyén való módon idézi, nem fegyvert, nem fejszét ránt a Bibliából, hanem aranyalmát nyújt át ezüst tányéron. Jézus idézi a Szentírást, a megírt proféciákat, amelyek arról tesznek vallomást, hogy a szenvedést vállalnia kellett a Messiásnak, és így kellett mindennek történnie. És ekkor azt látjuk, hogy a felolvasott történetek kezdenek világosságot hozni a tanítványok elméjébe. Már itt kezd melegedni, már itt kezd hevülni a szívük. Így vagyunk, így lehetünk mi is ezzel, testvéreim, mert a Biblia régi írásai, a történetek, a párbeszédek a mi vakságunkban és sötétségünkben is lámpásként működnek. Isten lelke segítségével pedig a mi történeteinké kezdenek válni, és elkezdenek gyógyítani az igék, az áldott szavak. Ezért is fontos, hogy olvassuk, hallgassuk Istennek igéjét. A három vándor megérkezett Emmausba. Már az este is rájuk borult. És az egyik tanítvány név szerint Kleopás, és a másik azonban arra kérték, amíg mindig ismeretlen, pontosabban ugye fel nem ismert Jézust, hogy maradjon még velük. Látjátok, testvéreim, a folyamatot? Ezek a korábban befele forduló, ezek a korábban porba tekintő emberek kezdenek kezdeményezővé válni, kezdenek nyitni Jézus felé. És már nem csak a saját problémájukkal, csalódásukkal vannak elfoglalva, nem azt hajtogatják szüntelenül. És talán itt válik ez a történet a legszebbé, amikor már nem csak szavak hangzanak el, hanem cselekvés is történik. Mert a szavakból sokszor elég. Talán a legérdekesebb az, hogy ezek a tanítványok az Isten jelenlétét nem ott tapasztalják meg legjobban, ahol Jézus idézi a Bibliát, a Szentírást. A Bibliától melegszik a szívük, hát hogy ne történne ez, ha Jézus beszél hozzájuk. De mégis, ezek a tanítványok az Isten jelenlétét nem ott tapasztalják meg legjobban, ahol Jézus idézi a Bibliát, hanem a legmélyebb bizonyosság a cselekvésben, a testi, a fizikai megtapasztalásban nyilvánul meg. Jézus megáldja, és megtöri a kenyeret, és odaadja tanítványainak. Itt van, testvérém, ez az ismerős mozdulat. Ez az egyedi, utánozhatatlan, hiteles fémjelzés, hogy Isten jelen van, hogy Jézus jelen van. És ekkor hullik le a fátyol a szemükről, és tudatosodik bennük az, hogy egész végig velük volt Jézus. A kenyér megtörése, az úrvacsorai mozdulat az, ami a Golgotán túl is megmarad. És nekem meggyőződésem, testvéreim, hogy az úrvacsora szentsége ezért is megkerülhetetlenül fontos. Nem véletlenül buzdít a reformátor Calvin arra, hogy az úrvacsorát annyiszor szolgáltassuk ki, amennyiszer csak lehet. Mert az úrvacsora látható ige, amely hitelesíti a hallható, a hallgatott igét. Nem önállóan létezik, tehát nem ige hirdetés nélkül, de legalább ennyire fontos, hogy az ige hirdetés nem pótolja és nem helyettesíti az úrvacsora vételt. Aki úrvacsorás istentiszteletről, ige hirdetés után, de úrvacsora vétel nélkül távozik, az csak fél szívvel melegedett meg. Annak az életéből, annak az Isten tiszteleti élményéből kimarad talán a legfontosabb dolog. Mert testvéreim, az úrvacsorában ma is emlékeztet a kenyér megtörése. Emlékeztet minket az élő Istenre, aki velünk együtt halad az úton, aki elfogad bennünket, aki közösséget vállal velünk, mégpedig olyan közösséget, amelyben bűneink bocsánatát vesszük, ahonnan távozva bátrabban folytathatjuk útunkat, új irányt véve, vissza a félelmetes Jeruzsálembe, mégpedig minden félelem és minden kétség nélkül. Mert a tanítványok is, miután felismerték Jézust, megerősödtek Emmausban annyira, hogy elmertek indulni a gyászos városba, Jeruzsálembe. Látjuk, hogy a horizont kitágult. Az előttük álló tér már nem is olyan kicsi és nem is olyan szűkös, mint amilyennek korábban látták. Útra kelnek, de indulásuk már nem kétségbeesett szökés, és nem menekülés. Inkább szárnyalnak az örömtől, és viszik magukkal ezt az örömöt oda, ahol még vakság és szomorúság van, viszik az örömhírt Jeruzsálembe. Mert aki találkozik az élő Jézussal, a feltámadott Úrral, az képtelen magában tartani az örömöt. Az meg akarja osztani másokkal is. Jeruzsálemben pedig ugye kiderül, hogy olvastuk az igében, hogy már Péter apostol is találkozott Jézussal. Íme egy újabb közös élmény és tapasztalat. Szeretett testvéreim, azért mentünk most ezen a húsvéti áhítaton együtt, ezzel a két tanítvánnyal, Jeruzsálem és Emmaus között, hogy lássuk, mit eredményez az, ha felismerjük a mellettünk álló Jézust. Önmagunk és életkedvünk, életerőnk, céljaink elvesztésének keserű és fenyegető állapotából Jézus visszavezet minket oda, abba az élet vagy lelki állapotba, amelyben és ahol lennünk kell. Rossz, keserű tapasztalatok, csalódások, betegségek, megpróbáltatások, kétségbeesett vergődések közül visszatérít bennünket az életbe. Lehet, testvéreim, hogy a külső körülmények, hogy úgymond a mindenkori Jeruzsálemek nem változnak, de az, hogy bennünk változás történik, az bizony mindent megváltoztat. Ebben a megpróbáltató időszakban, mikor a járványhelyzet megannyi békjót tesz ránk, és megannyi szenvedést okoz, mégis legyünk készek arra, hogy a magunk Emmausi útján lássuk a feltámadott Urat. Legyen szívünk kész a neki való engedelmességre. Így tekintsünk, testvéreim, e mostani ünnepen is a feltámadott Úrra. Amen. Kun András Nándor, református lelkész, igei gondolatait hallották megváltó Urunk 2021. esztendejének húsvét hétfőjén, április 5-én.